fegyveres ellenállást hirdetett a Polgárok és Polgármesterek Szövetségének elnökségi tagja. Bizonyítékok zárt ajtók mögött. Ma is botrányba fulladta az október 23-ai rendőri fellépést vizsgáló bizottságok ülése. Érvek pro és kontra, vita az egészségügyről a parlamentben.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Ma sem volt botránytól mentes a Nemzetbiztonsági Emberi Jogi és Rendészeti Bizottság együttesülése. A miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter olyan bizonyítékokkal érkezett, amelyeket csak zárt ülésen mutathatott meg. A Fidesz szerint a kormány már előre arra készült, hogy a nyilvánosságot kizárva vizsgálja az október 23-án történteket.
Itt még úgy tűnt, ezúttal minden rendben zajlik majd. Időben érkezett a rendőrség, a kormány és az ellenzék képviselete is. Aztán az ülésen Szilvási György kancellária miniszter azt állította, bizonyítékai vannak arra vonatkozólag, hogy többek között a MIÉP-hez, a 64 vármegye ifjúsági mozgalomhoz, a Jobbikhoz és a Fideszhez olyan szálak vezetnek, amelyek egyértelművé teszik a Fidesznek állt érdekében a zavargáskeltés.
Természetesen abban az esetben, hogyha ehhez a körülmények adottak lesznek. Köszönöm szépen.
Vagyis csak ekkor tárja a bizottságok elé a bizonyítékokat.
Kezdeményezem zárt ülés elrendelését, ez volt az ügyrendi javaslat. Annak érdekében, hogy a miniszter úr az anyagot a bizottság elé terjeszthesse.
A képviselők körülbelül negyed órán keresztül vitatkoztak arról, hogy zárt vagy nyílt ülésen tárgyalják tovább a rendőrség október 23-ai intézkedésének jogszerűségét. Végül a kormány oldal győzött, a sajtónak ki kellett vonulnia.
Egy olyan káosz sikerült teremteni, hogy mindenről szó van, csak arról nincs szó, hogy miért vertek meg ártatlan embereket, rugdostak félholtra utcán fekvő védekezésképtelen járókelőket, és miért kellett ezt az egész cirkuszt megrendezni, még ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ, tartok tőle, hogy ma már nem is fogunk.
A kancellária miniszter természetesen továbbra sem mondhatott semmit a nyilvánosság részére.
Olyan bizonyítékok, amelynek a részleteiről nem tudok most tájékoztatást adni, mert sajnos törvény védi ezeknek az államtitokká való minősítését, de olyan erejűek és jellegűek, amelyek egyértelműen igazolják az állításukat.
Gergényi Péter Budapest főkapitánya egyébként az ülés nyilvános részén hangsúlyozta, a rendőrség csak akkor avatkozott be október 23-án, amikor a tüntetők áttörték a kordont az Alkotmány utcában, addig nem.
A három bizottság ülésén elhangzottakkal részletesen foglalkozik a Közbeszéd című műsorunk is a késő esti híradó után. A Fidesz fáklyás felvonulást tart november 4-én az október 23-ai szerintük brutális rendőrtámadás áldozataiért. A szombaton 16 órakor kezdődő csendes felvonulás a Terrorháza Múzeumtól az Asztóriáig tart. Az ellenzéki párt arra hívja fel a provokátorok figyelmét, hogy maradjanak távol a békés rendezvénytől. Ugyanakkor azt kéri a rendőrségtől, hogy idézzük, maradjanak laktanyáikban a könnygázgránátokat lövöldöző símaszkos rendőrök.
A szolidaritási menet résztvevői és a szolidaritási menet szervezői hitet tesznek az erőszakmentesség, a demokratikus értékek, az őszinteség, az őszinte igaz beszéd és az igazság mellett, valamint hitet tesznek a hazugságok ellen.
Veres János pénzügyminiszter ma személyesen vitte át költségvetési táskájában a pénzügyminisztériumból az Országházba a 2007-es költségvetés első kinyomtatott példányát. Ez alapján jövőre lassul a gazdasági növekedés, átlagosan 4,2%-kal csökkennek a reálbérek, kevesebb jut lakossági gázár támogatásra, gyógyszertámogatásra és a közösségi közlekedés támogatására. Ugyanakkor jövőre nem emelkednek az adó- és járulékterhek. A gyógyszertörvény javaslat tegnapi vitája után az országgyűlésben ma egyebek között a vizitdíj és a kórházi napi díj bevezetéséről volt szó. Az egészségügyi miniszter szerint a reformtörvénnyel véget ér a szocializmus a magyar egészségügyben is. A Fidesz és a KDNP szerint a javaslatok újfent a szegényeket, az időseket és a nagycsaládokat sújtják.
Hogyan lehet finanszírozni az egészségügyet úgy, hogy közben a polgárok terhei csak elviselhető mértékben növekedjenek? Tette fel a kérdést Molnár Lajos az egészségügyi törvényjavaslat általános vitája előtt a parlamentben. Molnár Lajos úgy véli, hogy a jelenlegi rendszerben az emberek túl gyakran keresik fel indokolatlanul az orvost, mert az ingyenesség miatt nem érzik, hogy mindez az államnak pénzbe kerül. Ugyanakkor elfogadják a hálapénzfizetés igazságtalan szokását.
Sokan hirdetik az ingyenes egészségügy mitoszát, de ingyenes egészségügy nem létezik. Tegnap sem létezett, ma sem létezik. Az egészségügy igen drága szolgáltatás, amit az igénybevevőknek a szolidaritás és a nemzeti kockázatközösség elveinek érvényesítése mellett meg kell fizetniük.
Ezért jövőre a házi orvosi és fogászati ellátásért vízidíjat, a kórházi kezelésért pedig napi díjat kell fizetni. Lesznek viszont kedvezmények, így továbbra is díjmentesek lesznek a szűrővizsgálatok, a terhesgondozás, a szülés és az életmentő beavatkozások. A törvényjavaslat megszüntetné az eddig protekció és hálapénz alapján működő előjegyzési rendszert, helyette nyilvános várólistákra lehetne jelentkezni. Az, hogy ki milyen ellátásra jogosult, melyek az alap és melyek a többletszolgáltatás, azaz úgynevezett biztosítási csomagokból derül neki. Az egészségügyi javaslatokat a kormánypárti politikusok igen, az ellenzék képviselői viszont nem támogatták. Horváth Zsolt, a Fidesz szakpolitikusa szerint a törvényjavaslat a több biztosítós rendszert készíti elő, és a pénzbeszedést szolgálja. Keményen sújtja azonban a nagy családokat és a szegényebb rétegeket.
Az orvos-beteg találkozások lényege az, hogy az indokoltságot igen sok esetben csak maga az orvos tudja eldönteni. Márpedig ezt pénzfizetési eszközhöz kötni, hogyha van pénzem, és nekem nem számít 300 forint, akkor nyilvánvalóan indokoltá válik, míg ha nincs pénzem, akkor lehet, hogy indokolt esetben sem fogok elmenni, ez olyan kockázat, ami szerintem ezt nem éri meg.
A vízidíjról szólva az SZDSZ-es Béki Gabriella példaként az Uniót említette, amelynek kétharmadában kell fizetni az orvos látogatásért. Soltész Miklós, a KDNP szónoka ezzel szemben úgy vélte, hogy a tervezet igazi saláta törvény, amely ellehetetleníti a romákat és az időseket. Az MSZP részéről Kökény Mihály azt hangsúlyozta, hogy a magyar állampolgárok minden 100 forintos egészségügyi költségből csupán 80-at fizetnek meg a kötelező járulékokkal, eközben pedig 80-100 milliárd forintnyi hálapénz kering a rendszerben mindenfajta elszámolás nélkül.
A Magyar Demokrata Fórum azt javasolja, hogy a vízidíj fizetésénél ne a szociális helyzet, hanem az egészségi állapot legyen meghatározó. Ennek megfelelően listát készítenének azokról a krónikus betegségekről, amelyek elszenvedőinek nem kellene fizetniük. A kisebbik ellenzéki párt szerint ösztönözni kellene, hogy 35 év felett évente legalább egyszer mindenki felkeresse házi orvosát, ezért nem kellene vízidíjat fizettetni 60 éves korig, évente 2 alkalommal, 60 éves kor felett pedig évente 4 alkalommal. Pusztai Erzsébet elfogadhatatlannak tartja, hogy a 6 éves kor feletti gyerekek után is kell vízidíjat fizetni, ezért az ingyenességet kitolná 18 éves korig, illetve a tanulmányok befejezéséig. Már második napja forgalomlassító demonstrációkat tartanak Debrecen közelében a Gyurcsány kormány távozását követelő tüntetők. Elmondások szerint egészen addig akarnak hasonló megmozdulásokat szervezni a környéken, amíg a kormányfő, illetve kabinetje a helyén marad.
Kevesebb, mint 1 tucat személyautóval tartottak félpályás útlezárást a magukat debreceni nemzetőröknek nevező tüntetők a hajdúsági megyeszékhely közelében. A 4-es főút Nyíregyháza felé vezető szakaszán rendőri biztosítás mellett ma délután 3 órán keresztül demonstráltak. A résztvevők azt mondják, addig folytatják a megmozdulásokat, amíg a miniszterelnök, illetve kormánya a helyén marad.
Ezt a kormányfő fogja eldönteni. Amikor lemond, attól a pillanattól kezdve megyünk haza.
Nem csak útlezárásokkal tiltakoznak Debrecenben. Adásunkkal egy időben felvonulás zajlik a megyeszékhelyen. A demonstrálók együtt mennek a város főterére, ahol csatlakoznak a szeptember 18-a óta minden este tüntető emberekhez.
Feljelentették Gergényi Pétert, Budapest rendőrfőkapitányát a fővárosi főügyészségen. Ez az egyik azon panaszok közül, amelyek az október 23-ai rendőri túlkapásokat fájlalják. Közben pedig egy eddig alig ismert szervezet bejelentette, november 2-ától fegyveres ellenállásba kezdenek a rendőrség ellen, és szavaik szerint beteljesítik a forradalmat.
Könyvgázgránát használata, rendőri túlkapások. Ez az a panasz, amit a legtöbb feljelentő említ az ügyészségnek. Volt, aki egyenesen a rendőrfőkapitányt szeretné bűnhődni látni.
A fel kettő elsősorban az ő felelősségét abban feszegeti, hogy ő adta ki az utasítást, ezért a felbújtói minőségiben jelentették föl.
Az ügyészségnek 3 napja van elbírálni a panaszokat. A századvég alapítvány egyébként már el is készítette azt a felmérést, amely az október 23-ai rendőri intézkedésekről szól. A megkérdezettek 41%-a szerint a rendőrök provokálták ki az összecsapásokat, és csak 24% véli úgy, hogy a tüntetők. 21% pedig úgy véli, hogy mindkét fél felelős. Ugyanez a felmérés mutatja azt is, hogy a megkérdezettek 50%-a tartja úgy, hogy szakszerűek voltak a rendőrök, és csak 40% mondja azt, hogy túl erőszakosak. Közben a Polgárok és Polgármesterek Szövetsége bejelentette, november 2-ától fegyveres ellenállásba kezdenek.
Talán ez egy erődemonstráció lesz, meggyőződésem, hogy a rendőrség, honvédség, ha látja, hogy itt egy nem néhány eszement ember fog itt össze-vissza kapkodni, hanem egy nagy erejű országos demonstráció, akkor az már forradalom, és az elsöpri ezt az egész diktatúrát.
Az elnök azt mondja, azért kezdik 2-án az akciójukat, mert november 1-én az igaz keresztény ember a halottaira emlékezik.
A büntető törvénykönyv szerint az, aki az alkotmányos rend ellen szervezkedik, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztést, aki ilyen szervezetben részt vesz, az pedig 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetést kaphat. A Nemzeti Nyomozó Iroda figyeli a csoportot, egyelőre azonban nem indít eljárást a szervezet vezetői vagy tagjai ellen. Az Európai Ügyek Bizottsága meghallgatta Orbán Viktort strasbourgi nyilatkozatával kapcsolatban. Az ülésen éles vita bontakozott ki a Fidesz elnöke és a bizottság kormánypárti képviselői között. Orbán Viktor azt mondta, a jelenlévő kommunista módszerek szerint próbálták megvádolni. A szocialista és szabaddemokrata képviselők ugyanakkor úgy vélték, a Fidesz elnöke nem válaszolt megfelelően kérdéseikre.
Az Európai Uniónak világossá kell tennie, nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból hazug és csaló a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormánynak. Elsősorban ezt a mondatot kifogásolták a kormánypárti képviselők Orbán Viktor strasbourgi nyilatkozatában.
Ahol segítséget kapunk az Európai Uniótól, egyetlen egy dolgot találtam, ezt a 8000 milliárd forintos támogatást, amelyet az Európai Unió Magyarországnak ad.
Az a bizonyos Európai Uniós támogatás, az nem segítség. Az a KGST volt, kedves kommunista barátaim. KGST, ott úgy is hívták. Segítségnyújtás tanácsa. Ez nem az. Ez az Európai Unió, ahol jogaink vannak, és az Európai Unión belül a jogainkkal élünk.
A vita a későbbiekben sem volt kevésbé éles. Orbán Viktor a legrosszabb kommunista időket idéző hazugságnak nevezte, hogy strasbourgi nyilatkozatában a támogatások megvonását kérte volna az Európai Uniótól. Azt mondta, a bizottsági ülésnek az a célja, hogy ezeket a hazugságokat tisztázzák.
Hát nem kíváncsiak önök semmire. Hát vádbeszéleket tartanak. Erre én azt fogom mondani, természetesen ön olyan szavakhoz, amilyeneket akar elnök úr, de ha megengedi, én ezt egy régi kommunista tempónak tartom.
Nem tudom, engem látott elnök úr valaha vörös kalapáshoz zászló alatt tüntetni. Azt nem látott soha, én már elnök urat láttam Árpád Sábor zászlókat körülvéve.
Orbán Viktor azt mondta, beszédében arra utalt, az Európai Unió hamis adatszolgáltatás esetén ne segítkezzen a posztkommunista országoknak, hanem hozza nyilvánosságra a valós adatokat. A kormánypárti képviselők szerint a Fidesz elnöke nem válaszolt kérdéseikre, beszédét pedig nyilvánosan kellene megmagyaráznia, mert az félreérthető volt.
Médiabotrány Kolozsvárott, zsaroló újságírókat vett őrizetbe a rendőrség. Mindenről hamarosabb, előbb nézzük a többi hírt röviden. Kit büntetnek, nem szűrhetnek választott orvosuknál a kismamák Szombathelyen. Mérföldkő az együttműködésben, mától menetrendszerinti járat közlekedik Frankfurt és Sármellék között. Fotókon az elmúlt fél évszázad kiállítása az MTI fotóarchívumának anyagából. Külföldi hírekkel folytatjuk. Január óta a legmagasabb szintre 150 000 főre emelkedett az Irakban szolgáló amerikai katonák száma. A washingtoni Védelmi Minisztérium szóvivője ezt azzal magyarázta, hogy egyes alakulatok még csak készülnek a hazautazásra, még váltásuk már megérkezett. A 2003-ban kirobbant háború kezdete óta az amerikai hadsereg több mint 2800 katonája vesztette életét Irakban. Most további külföldi híreink következnek.
Az iraki elnök szerint katasztrofális következményekkel járna az azonnali amerikai csapatkivonás. Jalal Talabani szerint ugyanakkor a polgárháború elkerülhető az országban, az Al-Qaida befolyása pedig csökken. Az iraki elnök a Le Figaro című francia lapnak adott interjúban kifejtette, amíg az iraki biztonsági erők nem képesek egyedül ellátni a rendfenntartást az országban, a nemzetközi koalíció csapatai nem hagyhatják el Irakot.
Az amerikai elnök ellenzi, hogy segítséget nyújtsanak Japánnak, Dél-Koreának és Tajvannak atomfegyver kifejlesztéséhez, ahhoz, hogy a három ország megvédhesse magát a nukleáris fegyver birtokába jutott Észak-Korea bármilyen fenyegetésétől. George Bush azzal indokolta álláspontját, hogy minél kevesebb nukleáris fegyver van a Távol-Keleten, annál jobb helyzetben lesz a világ.
Észak-Korea beleegyezett abba, hogy felújítsák a nukleáris programjáról szóló hatoldalú tárgyalásokat, jelentette be a kínai külügyminisztérium. Észak-koreai, kínai és amerikai tisztségviselők eszerint megállapodtak Pekingben, hogy a lehető leghamarabb újrakezdik a megbeszéléseket. Ez áttörést jelenthet az észak-koreai atomválságban, és egyben Kína diplomáciai győzelmét eredményezi, hiszen Peking mindig azon a véleményen volt, hogy Pjenjannal tárgyalni kell.
Kolozsvárott bűnvádi kivizsgálás indult a tegnap őrizetbe vett hat újságíró ellen. A gyanú szerint a Gazeta Román média vállalat hat vezetőségi tagja politikusok, tisztségviselők, vállalkozók zsarolásával gyarapította jövedelmét.
A Románia szerte heti és napilapokat kiadó Gazeta lapcsoport hat vezetőségi tagját zsarolás és szervezett bűnözés gyanúja miatt vették őrizetbe Kolozsváron. A Kolozs megyei szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes igazgatóság közleménye szerint az érintettek az elmúlt két évben rendszeresen zsaroltak politikusokat, üzletembereket. Kedvezőtlen cikkek közlésével fenyegették őket, és reklámszerződések aláírását követelték tőlük. A bevétel jelentős részét saját hasznukra fordították. A Gazeta de Cluj és Buna Ziua Ardeal kolozsvári napilapok székhelyeit hétfőn kiürítette és lezárta a rendőrség. A lapok egy ideig nem jelennek meg.
Az éjszakában nyúlóan kihallgatás alatt álló személyek éveken keresztül bűnözői csoportként tevékenykedtek. Az ügyészségről kiszivárgott hírek szerint hamarosan meg lesz a letartóztatási parancs a médiabotrány érintettei ellen.
Az újságírók ellen az ügyészség elrendelte a bűnvádi kivizsgálást bűnszövetkezet megalakítása és folyamatos minősített zsarolás vádjával.
Újra itthonról. Vasárnaptól ügyeleti időben már nem szülhetnek választott orvosuknál a kismamák Szombathelyen a Markusovszki kórházban. A vezetés döntése alapján az orvosok munkaidejükön kívül nem mehetnek be az intézménybe, sem szülést levezetni, sem más orvosi tevékenységet végezni.
Az egész ügy egy beadvánnyal kezdődött, amelyben a szülészeten dolgozó orvosok kérték, hogy ügyeleti és készeléti idejüket az unióban elfogadott módon teljes munkaidőnek ismerjék el, és a nekik jár összeget visszamenőleg fizessék ki. Az amúgy jogos kérés fejenként mintegy 2 millió forintot, összesen 63 milliós plusz kiadást jelent az intézménynek, ami csőd közeli állapothoz vezethet. Ugyanakkor az uniós szabályozás arról is rendelkezik, hogy heti 60 órán túl senki sem dolgozhat a kórházakban.
Most az igazgató úgy gondolta, hogy ha az európai jogszabályok egy részének a mondat elejét kérik, hogy korrigálják a mai helyzetre, akkor a mondat második részét is, a munkaidő betartását is betartattatja.
Ebből egyenesen következik, hogy a 60 órát kitevő munkaidőn és ügyeleti időn túl az orvosok nem mehetnek be munkahelyükre. Akkor sem, ha a korábban őket választó kismamánál megindul a szülés.
A mai naptól menetrend szerinti járat közlekedik Frankfurt és Sármellék között. Az első repülőgép fedélzetén több mint 180 utas érkezett a nyugat-magyarországi légi kikötőbe. A reptér vezetése úgy gondolja, a közvetlen járat mérföldkőnek számít hazánk és Németország turisztikai és gazdasági együttműködésében.
Az új menetrend szerinti járat az egyik fapados légitársaság gépeként érkezett Sármellékre. A frankfurti járat heti három alkalommal közlekedik, kedden, csütörtökön és szombaton.
Nem csak Zala megyének, az egész Balatonnak, Dunántúlnak, de ahogy hallom a turisztikai szakembereket, Budapest szállodáinak, vendéglátó helyeinek is forgalom növekedést jelenthet egy-egy ilyen regionális repülőtér üzemeltetése.
A Frankfurtból érkező turisták szerint nem csak a magyar tenger és annak környéke válik egyszerűen elérhetővé számukra, hanem egész Nyugat-Dunántúl térsége természeti és kulturális értékei.
A barátaink itt laknak Szigligeten. Van egy közös nyaralónk is. Így, hogy nem a magyar fővárosban száll le a gép, hanem alig 40 kilométerre a nyaralóhelyünktől, nagyon könnyen eljutunk oda.
A mai naptól közlekedő első Frankfurt-Csármelék járata szakemberek reményei szerint éves szinten mintegy 40 ezer utast szállít.
Átadták az idei Károli Gáspár díjakat. Az elismerést a biblikus tudományok kiemelkedő művelői kaphatják, illetve azok, akik sokat tettek a magyar líra és próza nyelvének megújításáért. A Károlyi Palotában Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára nyújtotta át a kitüntetést Cseri Kálmán református lelkésznek a protestáns lelkipásztori irodalom területén végzett munkájáért. Tóth Máté Miklósnak a magyarországi reformáció nagy alakjait bemutató történelmi és társadalmi témájú műveiért, illetve Peres Imrének, a pozsonyi református gyülekezet lelkipásztorának, a Seje János Egyetem professzorának tudományos tevékenységéért. Az 1956-os forradalom a helyi, az országos és a nemzetközi politikában. Ezzel a címmel indít többfordulós vetélkedőt középiskolásoknak a Duna Televízió, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, illetve a Kodolányi János Főiskola.
A forradalom félszázados évfordulóján természetes volt, hogy az immár hagyományos történelmi, hadtörténeti és diplomácia történeti vetélkedő témája 1956 legyen, mondják a szervezők. Az elmúlt években átlagosan 100-100 csapat indult a megmérettetésen. Idén azonban nem csak a magyarországi diákok, hanem a Kárpát-medence valamennyi középiskolájának tanulói nevezhetnek.
Azt kértük a diákoktól, hogy lakóhelyüknek valami eseményét, vagy egy még élő személyes résztvevőt interjúolnak meg, készítsenek vele riportot, és ezzel a munkával nevezzenek be a vetélkedő első fordulójába.
A pályaműveket december 1-jéig kell eljutatni a Kodolányi János Főiskolára. Ezt internetes forduló követi, majd jövő februárban következik a döntő Székesfehérváron. Akik idáig eljutnak, már biztosan részt vehetnek egy háromnapos kiránduláson Kárpátaljától Budapestig.
50 éves a Nemzeti Hírügynökség, az MTI fotóarchívuma. Mára csaknem 13 millió eredeti fotónegatívot és közel 5 millió mintaképet őriz. Ezek közül 81 fotográfus 302 képét állították ki a jubileumon a Néprajzi Múzeumban, ahová november 19-éig várják az érdeklődőket.
Sok százezer fénykép közül Gera Mihály esztéta válogatott úgy, hogy mindenből, sikerekből és kudarcokból, sorsfordító eseményekről, vagy éppen feledni való szomorú emlékekből is ízelítőt kapjunk, hogy kiderüljön, milyen is volt az elmúlt fél évszázad. Egyébként az MTI fotóarchívuma Európa szerte is a legnagyobbak közé tartozik. Felbecsülhetetlen eszmei értékű kortörténeti dokumentumtár, így nem véletlen, hogy a kulturális kormányzat 1993-ban védett muzeális gyűjteményé nyilvánította, emlékeztetett Vince Mátyás, a Nemzeti Hírügynökség elnöke, aki azt kérte a megnyitón résztvevő Szili Katalin házelnöktől, hogy értékmentő munkájukat, a fotógyűjtemény digitalizálását a költségvetés, ha teheti, nehéz helyzetében is támogassa. A kiállítás képeiből egyébként katalógus is készült.
Legközelebb 10:50 perccel várom Önöket a rövid híradóban, addig is szép estét!
Köszöntöm Önöket, Bozsik Péter lemondása után Várhidi Péter lett a magyar labdarúgó válogatott megbízott szövetségi kapitánya. Az U19-es válogatottat is irányító szakember a tervek szerint a Kanada elleni november 15-én Székesfehérváron sorra kerülő barátságos mérkőzésig marad nemzeti 11-ünk élén.
Ha egyelőre csak egy mérkőzésre is szól a megbízatása, Várhidi Péter személyében ismét van szövetségi kapitánya a magyar labdarúgó válogatottnak. Az U19-es nemzeti csapattal jelenleg Cipruson tartózkodó szakvezető november 15-én Székesfehérváron a Kanada elleni barátságos meccsen foglalja el Bozsik Péter helyét.
Természetesen az a feladatom, hogy megfeleljek ennek a kinevezésnek, hiszen ez a szakma csúcsa, és hát olyan szövetségi alkalmazott vagyok, természetes, hogy amit tudok, segítek erre az egy mérkőzésre. Mivel tétmérkőzésre nincs jelen pillanatban válogatottnak, ez egy nagyon átgondolt döntés kell a szövetség és az elnökség részéről, hogy a megfelelő kapitányt megtalálja, aki azt a vonalat tudja majd képviselni, ami egy hosszú távú építkezése az utánpótlásra és a fiatalokra. Én a saját magam nevében azt az elvet vallom, hogy az utánpótlásra kell fektetni a fő hangsúlyt, megküzdelve azokkal a rutinos játékosokkal, akik a motiváltságban oda tudják tenni magukat és tudják segíteni a fiatalok fejlődését.
A labdarúgó bajnokok ligájában ma már az úgynevezett visszavágók sorát kezdik el, de a negyedik forduló azért is vízválasztó lehet, mert egy-két csapat már most bebiztosíthatja továbbjutását.
A Barcelona két héttel ezelőtt 1-0-ra kikapott a Chelsea-től idegenben, de bármilyen furcsa ezúttal nem konkrétan a presztízs miatt fontos a visszavágás a katalánoknak, hanem azért, mert egy újabb kudarc esetén a továbbjutás is veszélybe kerülhet. Ne feledjük, hogy a címvédő csak 4 pontot szerzett eddig, annyit, amennyit a Werder Bremen, amely legalábbis ma estig még joggal reménykedhet a második hely megszerzésében. Mourinho mester ezúttal valószínűleg nem számíthat Shevchenkóra, ami első sorban Drogba dolgát nehezíti meg, ha egyáltalán pályára lép a két héttel ezelőtti meccs hőse, aki szintén sérüléssel bajlódik. A kapus gondokat pedig már szóba sem hozza senki a Chelsea-nél, hiszen megtanultak Cseh és Kudicini nélkül élni, és ami legfontosabb, nyerni. Az eddig 3 győzelmet szerző és gólt sem kapó Bayern München számára a Sporting legyőzése elvileg nem lehet gond, ez esetben már holnaptól a kieséses szakaszra összpontosíthatnának magát tanítványai. Ellentétben a bajnokságban legutóbb parádézó, de a BL B csoportjában nagyon halvány Interrel, amely nagyon megfázhat Moszkvában a Spartak ellen.
Csáki Bolyan, Zsivocki Gyula, Németh Miklós, ők hárman is szerepelnek abban a könyvben, amely egy patinás sorozat részeként a magyar atléták olimpiai játékokon való szereplését eleveníti fel.
A magyar atlétikának dicső a régmúltja, összesen 9 olimpiai arany megszületéséről is ír a vadonatúj adatokban bővelkedő sportkönyv. Igaz, ez a 9 arany Athénban másfél napig 11, majd 10 is volt, az okokat ismerjük.
Hát, hogy így mondjam, a doping utáni korszakot éljük. Ha a végeredményben az a dopping probléma nincs, akkor egész jó eredményeket értünk volna el. Magyar atlétikában is begyűrűzött ez a gazdasági életnek a keménysége, és sajnos nem tudtunk úgy megfelelni, ahogy ez kellett volna.
Hogy lesz-e kiút a mai, könnyűnek éppenséggel nem mondható helyzetből, arra egyebek mellett a közelgő közgyűlés adhat választ. Egy biztos, Salbert Ferenc, az egykori klasszis rúdugró is ott volt a mai sajtótájékoztatón, és jelenléte a Molyan kortes hadjáratnak is minősül, ő az egyik elnök jelölt.
Legközelebb ma este a közbeszéd után jelentkezünk sporthíradóval, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Nyugalom, kényelem, harmónia festői környezetben a Sződligeti Dunaparton, a Kék Duna otthonban. Töltse nálunk szanatóriumi kényelemben nyugdíjas éveit. Várjuk jelentkezését. Telefonszámunk 27-es körzet 590 000.
Szabó Károly 52 éves építésvezető. Havonta 80 órát építkezésen, 80-at az irodában dolgozik. 28 órát utazik. Telkén 144 órát tölt. 40 kiló halat fog. 17 liter halászlevet főz. Pedig csak 799 forintot költ multivitaminra havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Gyere, és gyűjtsd a dobozokban rejtett 15 féle medve rejtvénykártyát!
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumon géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumon gél, a fájdalmat gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Nagyon hideg, de szikrázóan tiszta napsütéses reggelre ébredhettünk ma a Kárpát-medencében. Napközben is sok volt a napsütés, de melegünk nem volt. És sajnos a folytatásban ismét megváltozik időjárásunk, hiszen északnyugat felől egy markáns hideg front közelíti, illetve éri majd el a forgatásban térségünket, és ez bizony először csapadékossá tesz időjárásunkat, holnap tehát sokfelé kell számítani esőre, záporra. A hideg front mögött pedig északnyugat felől sarkvidéki hideg levegő áramlik ide a Kárpát-medencébe, úgyhogy nagyon jól teszik, hogyha a hét második felére bizony a téli kabátokat is kikészítik. Ma éjszaka azonban még nem lesz annyira hideg, fagyra csak a magasabban fekvő helyeken kell számítani. A hőmérséklet hajnalra általában 1 és 6 fokig csökken, a kisalföldön lehet már számítani az éjszakai órákban kisebb esőre, illetve záporokra. A szél is megerősödik és nyugatira fordul. Aztán holnap délelőtt már a Kárpát-medence egész területén beborul az ég, és előfordulhat eső, illetve zápor. A szél megerősödik, és nyugati lesz, a hőmérséklet pedig nagyon lassan emelkedik. A csúcsérték a délutáni órákban mindössze 10 és 13 fok között valószínű. Északnyugat felől egyébként délután már felszakadozik a felhőzet, a szél egyébként viharossá fordul a délutáni órákban, és általában északnyugati lesz, és ezzel az északnyugati széllel megkezdődik majd a hideg levegő beáramlása ide a Kárpát-medencébe. Így aztán a frontérzékenyek egy frontmentes nap után sajnos ismét erős hidegfronti hatással kell megküzdeniük. És akkor lássuk a folytatást, egyértelműen téliesre fordul időjárásunk a hét második felében. Csütörtökön időnként erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat kisebb havazás is az északkeleti tájakon. A Kárpát-medence nagy részén számítani kell kisebb hózáporokra, havasesőre. A hőmérséklet pedig mindössze 2 és 7 fok között alakul a legmelegebb órákban. Aztán még pénteken is ugyanez lesz a jellemző, igaz, már csak elszórtan fordulhat elő kisebb hózápor, de nagyon hideg lesz, a csúcshőmérséklet mindössze 2 és 6 fok között valószínű. Szombaton elsősorban az északon és a keleten élők számíthatnak még újabb havasesőre, hózáporra, akár havazásra is, a hőmérséklet pedig jelentősen hát nem emelkedik, a csúcsérték továbbra is csak 3 és 8 fok között valószínű, és bizony az éjszakák is igazán hidegek lesznek. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!